Új területeket kapcsolnak be a középkori templomok útjába. A tematikus vallásturisztikai útvonal bővítésére a tiszántúli református egyházkerület és a Királyhágó melléki református egyházkerület együttműködésével uniós támogatással megvalósuló projekt teremt lehetőséget. A középkori templomok útja jelenleg 64 helyszínt fog össze, a legtöbbet a felső Tisza vidékén. Most a Nyírség-Hajdú Bihar és a határon túli Bihar templomai kerülhetnek be ebbe a körbe. Elsőként már ebben az évben Érmellékre indítanak egy kerékpáros örökségtúrát. A részletekről Olajlona interjújában Deák Attila, a tiszántúli református egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetője számolt be.
A középkori templomok útja lehet mondani egy igazi sikertörténet. Olyan brendet tudtak építeni az elmúlt években, most már mondhatjuk évtizedekben lassan, ami teljesen egyedülálló a vallási turizmus szempontjából. Sok mindenkit lehetett ezekre a területekre csalogatni ezzel a kínálattal. És már akkor megfogalmazódott az, hogy ezt lehetőleg terjesszék ki, azt a húzóerőt, azt a vonzerőt, amit a középkori templomok útja, mint fogalom képvisel, ne csak a felső Tisza vidéki kis templomok élvezhessék, ebben most léptek egy nagyot előre, ha jól tudom, egészen a határ túloldalára.
Igen, a tiszántúli református egyházkerület és a Királyhágó melléki református egyházkerület együttműködésében indult el a középkori templomok útja bővítése, és hát egy nagyon izgalmas területet kapcsolunk most be. Ez elsődlegesen, hát ugye itt alapvetően a történeti Biharra fókuszáltunk. Eddig a középkori templomok útjának a magterület az kétségkívül a felső Tisza vidék volt, ennek a kárpátaljai részeivel együtt, illetve a Nyírségnek bizonyos területei is már érintettek voltak, de mondjuk nagyon fontos, a Nyírségben lévő nagyon fontos helyszínek is kimaradtak belőle, szóval ez egy nagyon lényeges egy hiánypótlást elvégezni. Például Nyírbátort nem kapcsoltuk be az útvonalba, ami hát egy elfogadhatatlan, ez muszáj volt természetesen pótolni, de vannak még olyan is, nem csak református középkori templomok a Nyírségben, római katolikus például az ófehértói római katolikus templom, vagy a nyírbélteki, de a pilicsei református templom, vagy a nyírmihályi református templomok, ezek nagyon-nagyon lényeges műemlékek. Hajdú-Bihar megyét illetően már nem beszélhetünk olyan mértékű középkori templom koncentrációtól, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyírségi területein, vagy főleg a felső Tisza vidéken. Hajdú-Bihar megye területén viszont van két nagyon-nagyon fontos középkori templom, ez Beregböszörményi református templom, az egyik, a másik pedig Nyíracsád.
Pont ezért, mert nincs olyan sok, talán még fontosabb, hogy ők is bekerülhessenek, mert hogy egyedül önmagukban talán kevesek, hogy turistát vonzanak, ellenben, ha ennek a hálózatnak a tagjai, mindjárt más a helyzet.
Mindig előnyösebb számukra is, ha csatlakoznak egy meglévő és jól funkcionáló hálózathoz. De mi van a határ túloldalán? Itt ez az érdekes. Most így a bővítés vonatkozásában egy kinti műemlékvédelmi szakértőtől tudom, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy ha Szatmár megyét, tehát a romániai Szatmár megyét és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét összehasonlítjuk, akkor itt egyértelműen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyer középkori templomok számát tekintve. Szatmár megyében is, tehát a romániai Szatmár megyében is van néhány jelentős műemlék, ilyen például az Ákosi református templom, ami egy bencés eredetű templom, hihetetlen gyönyörű és tényleg nemzetközi jelentőségű. Na de Hajdú-Bihar megye és a határon túli bihari területek vonatkozásában viszont egyértelműen a bihari területek viszik a fölényt. Hihetetlen gazdaságban találhatóak ezen a területen középkori templomok, és most itt a Királyhágó melléki református egyházkerületnek nyilván ez az egész egyházkerületnek a büszkesége, azt lehet mondani, vagy a legfontosabb műemlékállománya itt található, és ennek a bekapcsolása történik meg most az útvonalba.
Csak egy arányszámok tekintetében, mondjuk a felső Tisza vidéken, az első körben a mag területeket nézve hány templomról beszélünk, és hova bővül most ez a szám, és ha ebből a bihari térséget nézzük, ott hány ilyen templom van, amit el tudnak most vagy majd ezzel érni?
64 templomból áll a középkori templomok útja jelenleg, ez nem csak a felső Tisza vidéket tartalmazza, hanem itt azért van emlékeim szerint 15 kárpátaljai helyszín, és nagyjából 10 Szatmár megyei, tehát az már a Királyhágóhoz tartozó terület, de az összes többi, tehát itt 40, közel 50 templom, az viszont Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területéről kerül ki. Most kettővel fog bővülni Hajdú-Bihar megye esetében, illetve a Nyírség vonatkozásában mondjuk durván plusz 5-10 bővítéssel számolunk, és hát 15 templommal fogjuk első körben bővíteni a határon túli bihari területeket, és azért mondom az első kört, mert az nem a vége, és itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is úgy történt, hogy több ütemben, több lépcsőben történt meg a hálózatnak a kiépítése.
Nos, mik lesznek ezek a lépcsőfokok? Mert ugye az egy dolog, hogy egy templomot bekapcsolnak ebbe a hálózatba, megkapja a brenddel, a márkával együtt járó reflektorfényt, nagyon jó, remélhetőleg sokan kíváncsiak lesznek rá, de ez az útvonal nem csak úgy létezik, hogy a térképen meg tudjuk mutatni, hogy mi tartozik a középkori templomok útjához, hanem gondoskodnak róla, hogy ez végig is járható legyen, vagy végig kerekezhető.
Igen, ugye a középkori templomok útjának volt egy specialitása, ami bár az elején nem volt tudatos, vagy nem gondoltuk volna, hogy ez egy ennyire meghatározó szegmense lesz ennek a tematikus útnak, az, hogy itt többségében kerékpárral bejárható útvonalakat próbálunk preferálni. Nyilván ez nem csak azt jelenti, hogy ez egy kerékpáros túraútvonal, hanem azt is jelenti, hogy ezt autóval, autóbusszal bármilyen formában meg lehet tenni, de azzal, hogy mi kifejezetten odafigyelünk kezdettől fogva a kerékpáros túrázókra, erre a célcsoportra, az ad egy novumot, ad egy nagyfokú erősséget és egy nagyon speciális célcsoportot. Ezt a logikát követjük most is. A nyírség esetében nem lesz nehéz dolgunk, mert kerékpárút hálózatban nagyon-nagyon jól kiépített alapvetően a nyírség. Hát a határon túli területek esetében, mert ezt nem mondanám el, hogy kerékpárutakban jól állnak, ellenben alacsony forgalmú mellékutakban, nagyon jó minőségű, frissen felújított alacsony forgalmú mellékutakban pedig igen. Sőt, van néhány olyan stabilizált töltésszakasz, ami szintén segíti azt, hogy elkerüljük a nagyobb forgalmú úthálózatot, de azért feldobta a leckét ezeken a területeken a kerékpáros túraútvonalak kialakítása, mert sokkal bonyolultabb a közlekedési összetétele és alapvetően a kerékpáros infrastruktúra hiánya, vagy a nagy forgalmú utaknak az elkerülés, ez egy komoly kihívás jelent, de úgy néz ki, hogy fognak működni. 5 kerékpáros örökségtúra útvonalat fogunk kialakítani ezen a területen, ebből az egyik az Érmellék, amire már idén szervezünk is ilyen teszttúrát.
5 kerékpáros túraútvonal kifejezetten a bihari térségben az új bekapcsolódó középkori templomok környékén. Ez azért nagyon jó lehetőség, mert megint csak készen kaphatják az adott útvonalat az ez iránt érdeklődő turisták. Tehát nem kell azon gondolkodni, hogy mit érdemes egymás után meglátogatni, mit érdemes egy menetre felfűzni, igen. És gondolom arról is odafigyeltek, hogy úgy állítsák össze ezeket a távokat, hogy teljesíthetőek legyenek, gazdag legyen a kínálat, de mégis élvezhető és értékelhető egy napon belül a megjárható utak, templomok száma. 5 túra útvonal, ez akkor fokozatosan lesz bevetve, és akkor az első már össze is állt, lehet így fogalmazni?
Az elsővel meg vagyunk, tehát azért nekünk is mindig egy komoly feladat, hogy bekapcsolunk egy új területet, akkor mélységében megpróbáljuk megismerni azt az adott területet. Nyilván a helyi szakemberek ebben nagy mértékben segítenek, illetve a magyarországi szakemberek is, de nekünk mondjuk kerékpáros szempontból újfajta nézőpontokat, vagy újfajta szegmentációkat is be kell vezetni, hogy mi az, ami működik egy túraútvonal kialakításánál. Az első, amit leteszteltünk, jártunk több alkalommal, az most az Érmellék volt. Emellett lesz másik 4, ami nagyon szépen körvonalazódik, és ezt az ígyszert úgy gondolom, hogy nem szabad kihagyni, ugye a Schengennel a szamosmenti töltéshálózat, korábban ez úgy volt, hogy amíg Románia nem csatlakozott a Schengenhez, addig nem lehetett átmenni a töltésen a határ túloldalán, csak hogyha ilyen ideiglenes határmegnyitást kértek a túrázók. Hát azért ez elég bonyolultá tette. De ez nem régiben feloldódott, és tulajdonképpen most például az, hogy a Szamoson elindulunk, és egészen Szatmárnémetig tudunk kerekezni, és végig biztonságos módon, szóval ezt az ígyszert nem szabad kihagyni. Nyilván a délnyírség szintén egy olyan terület lesz, amivel foglalkoznunk kell, illetve hát a határon túli szatmári érmelléki területeknek egy újabb körének a túrahálózatba csatolása lesz szintén egy fontos feladat. Ami kompakt és nagyon jól működik, az úgy látom, hogy az Érmellék, ugye ez egy önálló tájegység. Azt lehet mondani, a táj önmagában szerintem elképesztő, tehát ez a dimbes, dombos, azért vannak benne ilyen 8%-os emelkedők bizonyos ponton, de egy jól kerekezhető, nagyon-nagyon barátságos, és még egyszer hangsúlyozom, jó úthálózattal ellátott területről van szó, amiben pedig hemzsegnek a középkori templomok.
Erre az érmelléki kerékpáros túraútvonalra, ami ezek szerint már összeállt, letesztelték, kipróbálták, lehet hamarosan kínálni már a konkrét időpontokat is erre az útvonalra. Erre mit sikerült felfűzni?
Egy 3 napos túraútvonal az első lépésünk, ami Biharkeresztesről fog indulni. Ez egyébként maga a túra az július 24-25-26. És Biharkeresztesről elindulva, ugye ez vasúti csomópont, általában a túrákat próbáljuk vasúti csomópontokból indítani, aki vonattal érkezne. Fogunk átlépni a határon Ártánd irányába, és ott Bihar felé fogjuk venni az irányt, és onnan fogunk a hegyközi területek felé menni, egészen Hegyközszent Miklósig. Hegyközszent Miklós azért lényeges a Királyhágó melléke egyházkerület szempontjából, mert itt van az egyházkerületnek egy bombasztikus szálláshelye, tehát ez egy fürdővel egybekötött szálláshely, és közvetlenül annak a szomszédságában pedig az egyház községnek is van egy szálláshelye. Tehát itt a református egyház egy nagyon komoly szálláskínálattal, étteremmel, fürdővel rendelkezik.
Ez megint a középkori templomok útjára jellemző komplexitás csugalja, hogy nem csak az útvonalról gondoskodnak a látnivalóról, hanem megvan oldva a szállás, akár az étkezés.
Tehát ami nekünk ott a beregi részeken, szatmári részeken megvan, nekik ugyanez megvan ugye a bihari területeken, ez adja pont az eszenciáját, én úgy gondolom az egésznek, és ez alkalmassá teszi azt, hogy onnan kiindulva további területeket lehessen megismerni, úgyhogy alapvetően mind a két éjszaka Hegyköszent Miklóson töltjük, és odaérkezünk vissza, a harmadik nap pedig Székelyhíd irányába Létavértes érintésével, és vissza Bihar keresztes irányába Kismarja érintésével érkezünk meg. És hát ezen a túrán, tehát ezt szeretném megjegyezni, hogy ezek a templomok túlnyomó része gyönyörűen és minőségi módon van helyreállítva a határ túloldalán. Nagy részük, ezek magyar állami támogatással történt a felújításuk, ez még a Telaki Alapítvány közreműködésével történt, és ott nagyon jó szakembereket sikerült ebbe, akár a restaurátorok, akár a kivitelezők, akár a tervezők vonatkozásában. Tehát ezek első osztályú módon helyreállított templomok.
Azért soroljuk már, hogy milyen templomokat lehet megnézni.
Sitér neve, nem tudom, hallgatóknak mondom valamit, Sitéren egy gyönyörű szépen felújított templom. Szalárd, Vedresábrány, Érábrány, Érkeserű, Székelyhídon szintén található egy nagyon-nagyon lényeges középkori templom. Biharban ugye található egy nagyon lényeges ispánsági vár, ami a Szabolcsihoz hasonlóan a Kárpát-medence egyik legjelentősebb földvárának számít, hegyközcsatár, ottomán. Tehát ezek alapvetően olyan települések, amelyek kevéssé égtek be a köztudatba, itt alapvetően a nagyváradtól északra lévő területekről beszélünk.
De pont ez a cél, hogy most behozzák a köztudatba.
Abszolút, abszolút. És hát a magyarországi szakasza is ennek az érmelléki túrának eléggé parádés. Ugye ha csak a Kismarjai templomra gondolunk, ami egy nagyon lényeges bocskai emlékhely, vagy az Álmos határában lévő bocskai szabadságharc egyik legfontosabb csatájának emlékhelyét keressük fel, vagy Nagykereki kastély, ami ugye Várkastély, ami az egyik legfontosabb műemlék Hajdú-Bihar megyében. Tehát a magyarországi oldal is jó, de kétségkívül ennek a túraútvonalnak a súlypontja a határ túloldalán van.
És hát megint csak az, hogy nem csak szállást és étkezést és szervezett túrát biztosítanak, hanem arról is gondoskodnak, hogy ne csak a vallás turizmus iránt érdeklődőknek legyen ez jó, legyen egy izgalmas kihívás. A természet szépségéhez hozzátevődnek, ahogy szoktuk mondani, a kerékpáros aktív turizmus ehhez még egy plusz pont, és hát ugye akkor itt olyan történelmi meg műemlék helyszíneket is mondott, ami kiegészítik a kínálatot. Megint csak egy komplex csomag. Ezek szerint már az első időpontot meg is hirdették?
Igen, ezek az elkövetkezendő napokban lesznek elérhetőek, és lehet rá jelentkezni. Mint említettem, július 24-25-26, és a jelentkezéseket már a héten fogjuk tudni fogadni.
És akkor következő állomásként pedig alakítják ki a további útvonalakat, ez még az idei évnek lesz a feladata, vagy a következő éveknek, és mi mindennel egészül még ki azon kívül, hogy ki kell tűzni a táblákat, szó szerint is, vagy akár átvitt értelemben az adott útvonalakon.
Ebben az évben mi fogunk dolgozni még a háttérben, tehát be kell járnunk az újabb útvonalakat, alternatívákat kell keresnünk, tehát ez még a másik négy túraútvonal esetében még inkább nekünk szól, viszont jövőre a másik négy útvonalat élesbe fogjuk meghirdetni, és hát onnantól kezdve remélhetőleg nyilván a tesztúráknak pont az a jelentősége, mert hogy mi azt látjuk, hogy szerintünk ez jó, a kérdés az az, hogy a túrázók mit gondolnak róla.
Nem sok, nem kevés, igen, elég gazdag, nem igen, túl fárasztó.
Igen, tehát ebben az évben egyet tesztelünk, jövőre négyet tesztelünk, de amikor a tesztúrák átmennek a tűzkeresztségen, akkor általában azért a túra portfóliunkba beszokta képülni, és onnantól kezdve rendszeresen hirdetjük őket. Tehát nyilván azok a műemlékek, vagy azok a templomok, amelyek most csatlakozni fognak a középkori templomok útjához, az táblarendszer fogja jelölni. Itt azért kb. 50 új táblát fogunk elhelyezni. Ezek a templomok előtt elhelyezendő kis információs táblák, ahol több nyelven olvashatnak a látogatók a templomról, plusz a templomokat bemutató kis tablókiállításokat is fogunk készíteni, illetve a magyarországi oldalon, most ez egy nagyon fontos dolog, nagyméretű közúti információs táblákat fogunk, ezeket a nagy barna színű táblákat, 10-et elhelyezni, de ez csak a magyarországi szakaszt fogja érinteni.
Mikorra kell mindezekkel végezni ők?
Jövő év végére, tehát 27 decemberre zárul ez a program, ez a projekt, de hát emellett még rengeteg feladatunk van benne, azon túl most jelenleg három Magyarország, illetve három párciumi templomnak a helyreállítása zajlik, és 6 jelentős műemlékről beszélünk. Emellett tudományos kutatások zajlanak, egy új könyv fog megjelenni, ami a történeti Biharnak a középkori egyházi örökségét mutatja be, kiadványok, amelyek kifejezetten a turistáknak szólnak, mobil applikáció, honlap fejlesztés, rengeteg dolog fog történni az elkövetkezendő hónapokban.
És hát mikor ez a munka lezerül, akkor kezdődik csak a java, hiszen onnantól élnek majd ezek az útvonalak, és onnantól kell szervezni a látogatókat, hogy ez a szakasz is megkapja azt a figyelmet, amit a Felső-Tisza vidéken már sikerült elérni.
Igen, és azt is látjuk, hogy alapvetően ugye a Királyhágó melléki református egyházkerülettel már korábban volt együttműködés, 12 és 15 között már közös magyar-román határmenti együttműködési programban működött együtt a két egyházkerület, ez tulajdonképpen annak a szerves folytatása. És az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy azok a műemlékek, azok a templomok, akik bekerültek ebbe az útvonalba, sokkal jobb esélyekkel, kondíciókkal tudtak mondjuk állami támogatáshoz jutni a helyreállításokhoz.
Pályázni.
Abszolút. Így történt meg például az Ákosi templomnak a felújítása, és sok-sok más kisebb templomnak, a Bereinek, a Csomaközi templomnak a felújítása. Szóval ez nem csak arról szól, hogy itt létrejön egy tematikus útvonalbővítés, hanem egy vérkeringésbe kapcsolódnak be ezek a műemlékek, ami turistákat fog odavinni, és ahol megjelenik egy magasabb érdeklődés, látogatószám, az természetesen jobb lobbyerőt is jelent az adott gyülekezet számára.
Új területeket kapcsolnak be a középkori templomok útjába. A tematikus vallásturisztikai útvonal bővítésére a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Királyhágó melléki Református Egyházkerület együttműködésével uniós támogatással megvalósuló projekt teremt lehetőséget. A középkori templomok útja jelenleg 64 helyszínt fog össze, a legtöbbet a Felső-Tisza vidékén. Most a Nyírség-Hajdú Bihar és a határon túli Bihar templomai kerülhetnek be ebbe a körbe. Elsőként már ebben az évben Érmellékre indítanak egy kerékpáros örökségtúrát. A részletekről Olajlona interjújában Deák Attila, a Tiszántúli Református Egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetője számolt be.